Ennek a szombatnak a neve Sebet Parah, és a vörös tejének a története, ami ennek a szombatnak a kezdete, a heti szakasznak a kezdete, tehát V1, tehát a mai napig is érvényes ennek a törvénynek a betöltésének a vágya, hiszen azóta is keresik a zsidóság az új templomhoz azt a tejet, amiben két szőrszás tér el a vörös szintől. Mégis nem erről szeretnék beszélni, hanem egy folyamatosságról, már pedig Mózes 4. könyvének a 20. fejezetében járunk a vörös tejnek az elrendelése után. Olvasom is az első verset, és eljutának Izrael fiai az egész gyüleket szénpusztájába az első hónapban, és megtelepedik a nép Kadesben, és meghala ott Miriam, és eltemettették ott. Kronológikusan érdemes itt megállnak ebbe a pillanatba, hogy eljutnak ide, és a történetnek az a lényege, hogy elérkeztünk a 40. esztendőhöz. A 40. esztendőnek a kezdetéhez, tehát a pusztai vándorlásnak az utolsó időszaka, tulajdonképpen a célba, Kánaánba bejutás, az ígéretföldjére való bejutásnak a végső stádiuma, a 1/40 része, a 40 évnek az utolsó része. És ez a 40-es számnál nem a szám jelentéséről szeretnék beszélni, hanem arról a helyzetre, ami kialakult, vagyis ott vannak a veszteségek. Isten elrendelt a vörös tehéz áldozata által a pokrosság áldozatát és a bűn áldozatának az előkészítését, hogy ez folyamatosan működjön, a pokrosság és a bűn áldozata vörös tehének a havaival. A probléma ott kezdődik a 40. évben, hogy tele van veszteséget, tele van bajjal. És én úgy gondolom, amikor elérkezünk egy Isten által meghatározott helyre, célra, talán hasonlít is a helyzet a pokrosságon túl, az áldozat elrendelésén túl, ott vannak a veszteségek. Hiszen ott van mindjárt Miriam meghal, utána közvetlen ezt követően a nép újra lázadni kezd, mert megint nincs víz, elbukik Mózes, hiszen vizet fakasz indulatból, csak úgy odavágott egy jó nagyot, és Istennek a büntetését ő is megkapja annyiba, hogy nem mehet be. Aztán jönnek a pusztai vándorláson belül még az ellenségeskedések, jönnek az ellenállások más népekből, és kezdődik a legközelebbi rokonnal, tehát Ézsaúnak a leszármazottjaival, vagyis Edom ma folytatódik, és kezdődik a harcok, amikor is Edom azt mondja, hogy nem mehetsz itt, tehát az én területem, nem mész beteget Kánaánba. Utána újabb bonyodalom folytatódik, újabb vesztesség, amikor Áron meghal, aztán utána követelik a harcot Arad királyával, jön az Élszkígyónak a története. Tehát mondhatnám azt, hogy minden egyes epizód ebből a 40. évnek a történetéből számokra tanító lehetne, és figyelmeztető is, hiszen maga az Élszkígyó történetét oly sok keresztény variációban hallottam, mindenki a Golgotára vetíti ki, mint előzményt, és igazából itt arról van szó, hogy a rézkígyó, Élszkígyó az nem más, mint az emberi akaratnak a megfeszítése, hogy nézd meg, ha azt megfeszíted, arra tekintesz, hogy megvan feszítve az, ami benned van, akkor megmenekülsz a kígyónak, a sátának a marásától. Nagyon rövidítve így néz ki, és utána Izrael hadiszállásai következnek. Izrael hadiszállása után újra harcok, Szihon győzetik le, Óg legyőzetik, és gyakorlatilag ezek a harcos időszakok tanítanak bennünket arra, hogy a belső bajok, a belső bukások mind megelőzik a valódinak, Isten akaraták a beteljesedését, hiszen a saját népét, még a vezetőket is, magát Áront, Miriámot és Mózes is megkísérti, sőt elbukik, sőt házon belül a maga nép az, amelyik a vízért fellázat, hogy kevés a vízük, és itt vannak a kísértések, bukások, miközben ott van, hogy a legközelebbi testvéred, Edom, aki Ézsau és Jákob történetében ismert, Ézsau leszármazottaként, mégiscsak rokon, nem enged át, útját állják az embernek, útját állják a szolgálatoknak, és útját állják annak a népnek, akit Isten arra teremtett és választott ki, hogy mutassa ennek a világnak az egész útját, és amikor az ő történetét nézzük, abban a pillanatban láthatjuk, hogy ez gyakorlatilag Isten népének, Jézus testének is tanító bizonság az egész útvonal. Mégis ennek a heti szakasznak bármennyire a Vöröstehén a fő vonulata, mégis most elérkezhetünk odáig, hogy ezeket a küzdelmekre kapcsolódik fel a profétai rész, hogy ezek a küzdelmek hol lesznek folytonosak, hol fejeződnek be, és hol történik a végleges megoldásuk, döntésük ezeknek a ellenállókkal szembe, vagyis Bírák 11. könyvében Jefte bíróságához jutunk el. Jefte bíróságához, hiszen ez újra számunkra nagyon-nagyon sok üzenettel gazdagon áld meg bennünket, és kínáld sok-sok olyan dolgot, ami mai. Vagyis a Szion, Góg és a többiek Óg elleni harcok, mindaz, ami a 40. éve történik a pusztába, sokkal később nyernek végső megoldást, ítéletet és büntetést, mert az ördögnek a szellemiség, a sátának az akarata az nem vészel. Vagyis ezek a régmódnak a történetei újra ismétlődnek, hiszen a sátának a szellemisége, a sátának az akarata nem változik. A szellemiség nem hal meg, csak a részvevők, a földi részvevők, akik meghalnak. Tehát Edomnak a szellemisége ugyanúgy akkor és ma is él, és az akkori akadályozó szellemiségek ugyanazt használják a Isten népe ellen, a választott nép és Krisztus teste ellen egyaránt. A 11. fejezete a Bírák könyvéből pedig maga Jeftének a története. Valamelyest olvasok belőle. A Gileadból való Jefte pedig nagy hős volt, és egy parázna asszonynak volt a fia. Jeftét Gilead nemzette. És amikor Gileadnak a feleségei szült neki fiakat, megnőttek az ő feleségének fia, akik elűzték Jeftét, és azt mondták neki, nem fogsz örökösködni atyánk házában, mert más asszonynak vagy a fia. És elfutott Jefte az ő atyafia elől, és Tóbföldjén telepedett meg, és hennyire emberek gyűltek össze, Jefte körül is együtt portyáztak. És történt napok múlva, hogy az Amon fiai harcba keveredtek Izraellel, és lén, hogy amint harcolni kezdtek az Amon fiai Izraellel, Gilead vénei elmentek, hogy visszahozzák Jeftét a Tóbföldéről, és mondanak Jeftének, jár el, és légy nekünk fejedelmünk, és harcoljunk az Amon fiai ellen. Jefte pedig mondta Gileadnak, vagy nem ti vagytok ki, akik engem meggyűlöltetek, és kiűztetek atyának házából? És miért jöttetek most hozzám a ti nyomorúságatoknak idején? És mondta Gilead vénei Jeftének, azért fordulom most hozzátok, hogy jöjj el velünk, és adok hozzá az Amon fiai ellen, és légy mi nekünk fejünk, és Gilead minden lakosainak. És mondta Jefte Gilead véneinek, ha visszaviszel engem, hogy adagozzam a mafia jelen, és kezembe adja őket az Úr, igazán fejetekké leszek? Akkor mondanak Gilead vénei Jeftének, az Úr a tanunk, ha te beszédek szerint nem cselekszünk. És elmenne Jefte Gilead vénei, és a nép maga fejűre fejedelmetette őt, és megmondta Jefte minden beszédet az Úr előtt Mispában. Nem folytatom tovább, hiszen a lényeget nem akarom most felsorolni, hiszen pontosan Jefte, aki fölvállalta és elvállalta a nép fejedelmének a felkerését arra, hogy ő legyen a vezetője a népnek, tudva levőleg maga az ellenség megtámadta pontosan a legkisebb törzset, és ilyenkor a nép megegyesülni kell, és ez történik. Ez történik pedig, amikor az Amon fiai ellen Gilead népe felfegyverkezett, Jefte pedig érdekes a története. Érdekes a története, hiszen zsidó módon igazából anyai ágon történik a zsidó módon a zsidóvá válás. Itt pedig pontosan az a helyzet áll fönn, hogy a saját testvére akarják elvenni az örökösödési jogát, a folytatását az ő életének. Hiszen itt az ő élete gyakorlatilag elvetett volt. Azon gondolkodtam éppen, amikor ezt a történetet félig meddig olvastam, hogy Isten mindig azokat használja a történelemben során, akik ilyen elvetettek voltak. Hiszen Dávid, amikor a 7 gyerek közül a 8. volt, elvetett, és senki nem volt, őt választotta ki. Sorban mondhatnám a bibliai történetekből ezeket az elvetetteket, az emberek által elvetett embereket, akár egy Máté elhívását, akit az emberek gyűlöltek, vagy az Új Szövetségben is ott vannak ezek a vonulatok. Mégis Isten ezeket tudja használni. Megvan az a jogosultsága, hogy egy nép vezéreljen, oda tartozik, de mégis a nép elveti. És amikor tényleg Isten akar valami újat kezdeni és valami rendet tenni, akkor érdekes módon használja azt, hogy oda tartozik, de mégse. Fel kell tenni a kérdés, hogy ez most hogy működik adott esetben, hogy keresztény vagyok és mégse. Zsidó vagyok és mégse. Vajon nem azért történik, hogy Isten most valamit külön, ami teljes függetlenséget igényel, olyan feladatra akarja használni az ember életét. Jeftét elmondja a történetet, szembesíti a véneket azzal, hogy mit csináltak, nem bántja őket, csak ezen biztosítja magát, hogy tényleg a teljességgel a vezetőtöket akartok. Igen, ma is ez így van. Ma is így van, hogy amikor az ember el van vetve, valaki el van vetve, amikor bejaj van, akkor mégiscsak jó, az vegyük elő. Mégiscsak jó az öreg a háznál, mégiscsak jó azért, mert mégiscsak jó hadvezér volt az ismeretek szerint Jefte, mégis kell ez nekünk. És ezzel gyakorlatilag Jefte is az elvetet nem más tesz, mint Istennek az ítéletét viszi tovább. Az ítéletét viszi tovább. Hiszen egyrészt azon a népen, amelyik elvetette ítélet, hogy pontosan az elvetett emberből lesz főnök, pontosan akit ők akartak elvetni, nem, hanem az lesz a vezetőjük, kénytelenek választani. És amikor találkozik Edom királyával, amikor történik a hatalom átvétele, akkor újra tanulhatunk Jefte történetéből. Vissza tud emlékezni, és ismeri Istennek az akaratát. Hogy történt a vándorlás, hogy történt a vándorlás utolsó 40. esztendeje, amikor nem engedte Edombe, amikor a többiek sem engedték be, és amikor végül is bejutottak ugye Kánaán földjébe, amit Isten tisztított meg előttük, akkor milyen alapon, milyen jogon jön maga Edom és akarja vissza, az amoniták miért akarják elfoglalni azt a földet, ami az övék. Amikor itt az ő találkozásában, amikor követeket küld, 13. verstől olvasom, és mondta Amon fiának, király Jefte követeinek, mert elvette Izrael az én földemet, amikor Egyiptom föl feljött, az Arnontól fog a Jabbokig és Jordánig, most te add vissza az békességgel. Első kérdez, mi bajod van? Első az a kérdés Jeftétől, hogy mi a probléma? És erre válaszol Amon fiának királya, mert elvette Izrael az én földemet. Hazugság. Hazugság. A hazugsággal akarják mindenképpen ott, Kánaán belül, és az ígéretet területén, és a szolgálati területen belül is elvenni azt, ami nem az ő tulajdonuk. Tudod-e azt, hogy Isten mit adott neked? Tudod-e, hogy mi a te területed? Mi az, amit ő foglalt el? Mi az, amit ő tisztított meg? Hiszen a 24. versben ott van a válasz erre, amit maga Jefte is válaszol. Hát nem úgy van-e, hogy amit bírnod, adod neked, Kámos, a te Istened, az bírod. Mi meg mindazokat, azoknak örökségét bírjuk, akit az Úr, a mi Istenünk űzött ki mi előttünk. Hát nem tudod. Hát nem úgy van-e. És én úgy gondolom, hogy amikor az embernek van egy szolgálati területe, az életének van egy területe, az, amin végig kell menni, amit Isten adott neki feladatként, szolgálatként, ugyanígy fel kell tennem a kérdést. Hát nem tudod? Nem tudod, hogy Isten erre teremtette? Nem tudod, hogy Isten ezt a célt adta nekem? Nem tudod, hogy Isten ezt a szolgálatot adta? Ezt a feladatot, ezt a kötelességet? Miért akarod helyettem csinálni? Miért akarod elvenni? Miért akarsz helyemen belül meggátolni? Hiszen az elődeid még a bevonulás előtt mindent megtettek azért, hogy ne tudjak bemenni Kánaánba. Nem engedtek át. Most, hogy Kánaánba vagyok, most, hogy felnőtt lettem, és alkalmas vagyok arra, amit Isten nekem adott, és ígért, akkor miért akarod elvenni tőlem? Milyen alapon? Milyen alapon? És a milyen alapon ez számunkra mindig is bizonyságnak kell lenni Isten irányába, és ha Isten nekem adta ezt, de a világ szemében is, és az ellenfelek szemében is ezt nekem adta. miért akarod te azt elfoglalni, amit nekem adott Isten? Mondhatnám ezt a filoszelemitáktól kezdve, miért akarnak mindenképpen szellemi zsidók lenni, ezt mondhatnám a katolicizmusnak, hogy miért használja helyettesítő teológiáját, és sorban mondhatnám mindezeket a behelyettesítéseket, amik tulajdonképpen nem is behelyettesítések, hanem a hatalomnak, a területnek, a feladatnak a hamis átvétele. A hamis átvétele, amit ma is a világegyházban nyugodtan le lehet leplezni, amikor Krisztus helytartója, nem Krisztus helytartója, senki nem adott erre lehetőséget neki, nem Isten és nem Szent. És mondhatnám tovább sorba ezeket a Ammon fiainak a vezetőjének a szavait, hogy el akarja venni, mert az övé. Jogtalanság Istennél mindig rendezésre kerül. Ezért nekünk kell szólni először az én feladatom, az én kötelességem, és most mi a gondod? Azért, mert nem velem van harcod. Nem velem harcod. Ha Isten előtted kinyitott egy ajtót, és megtisztította az Istené, és aki azt el akarja venni tőled, az Isten ellensége. Az Isten ellensége. Ha ezeket így elmondja az ember, hogyha Isten kinyitotta a lehetőséget arra, hogy férfi és nő legyél, házasságban legyél, és gyermeket szülj, és a többi, és ezt valaki meg akarja gátolni, akkor nem ellenem, ellened, vagy a jövendő nemzedék ellen tesz, hanem Isten akarata ellen, mert megtisztította. Megnyitja Isten az anyaméhet, és megnyitja a lehetőséget, és megadja a területeket. Ezért bizony harcolni kell. És a harc az úgy néz ki, bizonság, hogy Isten adta. Igen, ilyebben voltam, abban voltam, felnőttem, nem lehetett, nem volt módom, de Isten elűzte a gondokat, elűzte a bajokat, akkor nincs senkinek joga még odaállni, hogy azért se legyél az, amit Isten adott neked. Bizony ott van. Ott van az életünkben számtalan dolog, csinálni kell valamit, és ott van az ellenállás. Megvan-e az a bizonyságom, hogy ez nekem úgy, ahogy van, kötelességem. Nem jussom, nem lehetőségem. Ha Istentől kaptam egy megtisztított területet, az nem lehet egy vákumban, az nem lehet az ellenséggel, a tiéd, mert te általad lesz Istené. Te általad lesz a házasság Istennek a lakóhelye, és Isten abban lakozik, és ha te nem kötöd meg, akkor Isten ott nem lehet, mert nincs benne, nincs ott. Ha meg nem született be, ő nem teszi be a hatalmát. A nem létezőben nincs hatalma, mert nincs mifelett irányítási lehetősége se Istennek. Tudom-e azt, hogy Isten mit adott nekem? És az FT-től azért tudni kell, nem az a kérdés, hogy ki vagyok. Nem az a kérdés, hogy mi voltam. Nem a származásom a fontos, hanem az, hogy elvállaltam valamit, és én Istennek az akaratát akarom továbbvinni, és nem emberi akaratokat akarok küzdeni. Elvállalta itt a meghívását Gileádból, a véneknek a meghívását, hogy átveszi, mint egykor sikeres, de ma züllött ember, átveszi a harcot, átveszi a győzelem lehetőségét, és harcolni fog, de mégis tanulnunk kell Jeftétől, hogy ez a bíráskodás nem az én ítéletem, nem a nép ítélete, hanem tudomásra kell hozni, hogy akkor, ha velem harcolsz te Istennel, harcolsz, és feletted Isten győz, és Isten ítélete van rajtad. Bárki bármikor gátol valamit, olyat, amit Istentől kaptál, és nem tudod elfoglalni, nem tudod a tisztjébe helyezni, a helyére kerülni, akkor az ítélet alá kerül az a terület, az a nép, amelyik azon van, amelyik elfoglalta, az, aki helyetted van, ítélet alá kerül. Sokszor kellene azért gondolkodni azon is, hogy mi kinek a helyében vagyunk. Egyetlen Isten ott akart-e tenni, ott akart-e látni, ott akart-e tenni. Nagyon sokszor el kellene gondolkodni, hogy a szolgálat az enyém. Nagyon sokszor el kellene gondolkozni, hogy ez a nő az én feleségemnek lett a teremtve, vagy sem. Nagyon sokszor el kellene gondolkodni azon, hogy az a munkahely, ahol vagyok, az az enyéme, mert lehet, hogy valakinek a helyét foglalom, és sok mindenben sokszor illetéktelen vagyunk helyeken, és illetéktelen dolgokat teszünk, veszünk, mert nem a mi feladatunk lenne. És ha egyszer valaki megszólal, hogy ez az én dolgom, akkor tudunk-e őszintén Istentől bocsánatot kérni, hogy én akartam megvalósítani magad, én akartam uralkodni, én akartam nagy lenni, én akartam a területnek a gazdája lenni, pedig erre nem volt engedélyem. Hányszor, de hányszor van az életünkben, hogy ugyanúgy viselkedünk, mint amon, és ugyanúgy kitalálunk hazugságokat, hogy én szebb vagyok, jobb vagyok, meg erősebb vagyok, meg különben, és sokszor a történetet hamisítjuk, a történelmet is hamisítjuk, sokszor kijelentik keresztény körökben is, hogy az Úr erre kent föl, és ezt adta nekem, közben semmi köze az Úrnak az egész ügyethez, és sokszor ezeket a hatalmaskodásokat egymás között is osztogatják, sok helyen a felkenésekkel, kiosztása, ami nem más, mint a hatalomnak a megosztása, és ebben az esetben is érvényes. Isten küld egy bírát, aki az ő törvényét, akaratát rendbe teszi. Itt Jeftét küldte, Jefte volt az, és tényleg tanulság az, hogy Jefte nem a csúcsok csúcsán levő ember volt, és akkor küldte ráadásul, mikor az egész nép bajba volt, hiszen vereségek és káosz volt, és ezt használta ki Amon, aki el akarta venni azt a földet, amiről beszél Jeftét végig. A másik nagy tanulság végül is ennek az egész történetnek a vége, ami nagyon-nagyon figyelmeztető számunkra. 20. verset olvasom, ugyanitt a 14. fejezetben a bíráknál. Jeftén pedig lőn az Úrnak lelke, és által menne Gileádon és Manassén, és által menne Gileád Mispén, és Gileád Mispétől felvonul az Ámon fiai ellen. És fogadást tett Jefte az Úrnak, és mondta, ha minden este kezedbe adod az Ammon fiait, akkor valami kijövend az én házamnak ajtaján előmbe, amikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úr és megáldozom a szék egészen égő áldozatul. Ez a történet egy szomorú történet. Izraelben mai napig is ünnepnap Jefte lányának az emléke. Az, amikor kiderült, hogy a győzelem után az ő lányát kiénekelve egy csapat élén, és Jefte ledöbbent, hogy őt Istennek ígért, azt oda kell adnia. És így a lánya szűz maradt, így a lánya pártában maradt, így a lánya nem lehetett házasságba, és ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit vállalt Jefte lánya, mint áldozat is, bár nem tehetett volna más, hiszen apai felügyelet volt pátriárkás rend, a zsidóságban ma is, a lányok ma is napig is nagy-nagy tisztelettel emlékeznek rá, hogy Istennek a győzelmeért, és azért a hűségért, amit egy lány az apa irányába, a betakarásába tett, milyen hatalmas dolgot tudott megtenni. Milyen hatalmas volt, hogy a legfontosabb női és a legszebb női hivatásról lemondott. Az életéről mondott, az élet folytatására mondott le. Tulajdonképpen az a győzelem, ami történt, a fizetség Jefte lánya volt. Jefte lányának a pártában maradása, a magányossága. A tanulság is mégis micsoda. Jefte megígérte Istennek, hogyha. Talán jó lenne. Jó lenne egyszer elgondolkodni, hányszor voltunk úgy, hogy Istenem, hogyha te ezt megteszed, akkor én bizony ezzel meg ezzel fizetek. Ezzel meg ezzel fizetek. És sokszor volt már nekem is az életemben, amikor Uram, hogyha ez meg lesz, akkor én elől lemondok, és ez a tiéd. Volt olyan, amit Isten is vett. Tényleg az ő élet. De volt olyan, amit el is vesztettem, ami keserűség lett belőle. És ez a keserűség tanítson bennünket, mi Jeftének az ígérgetése. Isten, ha valami akaratában van, és Istennek az igazságában, nekünk abszolút semmi nincs közünk abban, hogy fizessünk érte. Mi Istennek a dolgaiban nem avatkozhatunk be, Istennek az igazsága nem üzleti dolog. Ha azt kérem, hogy Isten igazsága történjen meg, akkor legfeljebb azt mondom, hogy Isten, mutasd meg az idejét, és mutasd meg, hogy kivel, mikor akarod tenni, nekem ahhoz semmi közöm. Nem mi győzünk, nem Jefte győzött, nem a győzelem, nem a mi győzelmünk adott esetben, amikor nagy bajban vagyunk, és tényleg Isten keményebb szolgálatban, munkába tesz, ne tegyünk ígérgetéseket. Ne tegyük ígérgetéseket, mert ezzel gyakorlatilag a hitetlenségüket mutatjuk be. Jefte tudta az, hogy hogyan nem engedte be a választott népet Moab és a többiek, ami a IV. Mózesben olvasandó. Tudta az, hogy nincs jogosultsága Ammonnak igényelni területet Izrael földjén, a választott népnek a Szent Földön. Nincs joga, tudta. Azonban egy lépésen nem ment túl, hogyha nincs joga, és isteni az, akkor Isten fog elintézni, és nem ő. Ő csak egy eszköz. Ő csak Istennek az eszköze, és nem volt benne az a hit, hogy akkor meg is cselekszi Isten. Hit hiánya ez. Itt a hitnek a csorbulása áll fenn értének a történetébe. A hitet mi sok esetben jutalmazással, pogány módon akarjuk Istennel valahogy kompenzálni, hogyha Isten megteszik, hogy én is megteszek valamit, hogyha győzünk, akkor hálás leszek. Nem tudjuk eleve elfogadni azt, hogy Isten győzött, Isten elveszi, Istené, akkor az övé, és ebben csak eszköz lehetek. Ebben csak én vagyok a fegyverhordozója, vagy a fegyvere, tehát én vagyok az, aki Isten akaratát betöltöm, akkor bizony. Nekem nincs mire kérdésre feltenni. A fegyver nem kérdez, és a katona nem kérdez. A parancs az parancs, és Istennek a parancsa, hogy rendet akar, és magát a Gilead vénei és az Amon fiainek a viszonyát ő akarja rendezni az ő rendjében, abba beleszólása egyiküknek nincs. Magának a Gilead véneinek volt egy lehetőségük kérni valakit, aki ebben már bizonyítottan hős és jó katona, hogy ő ha lehet, hiszen Isten is természetesen csodát adhat, hogy a 40 kilós embert küldi harcba, vagy Dávid Góliát története, de egyértelmű, hogy Isten azért a kiképzett embereket használja azon a területen, ahol kiképzett ember kell. Nem véletlen volt az, hogy előttem már hős volt Jefte, és nem véletlen volt az sem, hogy ő csibészek és latrok közepette élte az életét, jól kiképzett ember volt harcra, és jól kiképzett ember volt arra, hogy senkihez nem tartozik, tehát az elkötelezettségre, és sokkal fogékonyabb volt, mint aki köti magát valakikhez, vagy valamihez. És itt Jefte csak hitetlen volt. Sokszor van ám, hogy nem is veszük észre, mi hitetlenek vagyunk. Sokszor az imáink árulkodnak a hitetlenségre, hogy Uram, add meg, és akkor én. És az akkor énben ott van Jeftének a hitetlensége. Egy bukása, ami nagyon drága árat fizetett érte. Hiszen a lányának az elvesztése egyben folyamatosság is, hiszen az utódait nem láthatta meg így. Azért, mert ő akarta látni a győzelmet, ő akart győztesként fizetni Istennek, mint segítségként. Valahol Isten akart lenni, és Isten az életet vette, az élet lehetőséget, hogy meglássa az unokáját. Valahogy ez történt. Hányszor van az bennünk, hogy olykor szorult helyzetünkbe, vagy hitetlenségükbe Istennek ajánlatokat teszünk, hogy Uram, hogyha lehet, akkor csináld meg. Én meg akkor adakozni fogok. Nem akarok Szent Antal szintéig lesüllyedni, de sokszor az ember tényleg úgy van, hogy Uram, hogyha most én szólsz hozzám, akkor minden nap olvasni fogom a Bibliát, akkor mindig elmegyek a közösségbe, akkor mindig ott vannak az ígéreteink. És Isten számon kéri a mi ígérgetéseinket, számon kéri, mert mi nekünk, ha feladatunk van, abban ne legyen ígéretünk. Egyetlen ígéretünk lehet, megyek. Nekünk lehet ígéretünk, ami annyit jelent, hogy odaadás, hogy igen, Uram, tudom a te igazságodat, valóság az életemben azt, amit elmondtam az ellenségnek. Sokszor beszélünk úgy, hogy elmondunk valakinek valamit, és nem a részünk. Sokszor elmondunk igazságokat, bizonságot teszünk, de semmi közünk hozzá. Sokszor van, amikor bizonságot mondunk el, Isten akaratát elmondjuk, de amikor oda kerülünk, és mi kerülünk szembe vele, akkor bizony elkezdünk parázni. És Istenem, hogyha lehet, akkor azért majd valahogy oldjuk meg ezt a kérdést, én is beszállok valamivel, hogy tudjál segíteni. És ez nem más, mint a hitetlenség. Sok esetben ilyen a mi imánk, sok esetben ilyen az életünk, sok esetben ilyen, amikor tudjuk, hogy Isten mit akar adni, és mégse fogadjuk el, pedig tudjuk, hogy el kell fogadnunk, hiszen Isten igazság és akarata mindig is célba jut, sőt, általunk jut célba, de megpróbáljuk mégiscsak valahogy magunkévá tenni, hogy abban mi nekünk is van egy kis üzleti részünk, hiszen én is adtam Istennek valamit, hogy az, amit Isten ért tettem, ő is tegyen értem valamit. Nem üzleti viszony Istennek a viszonya és az embernek a viszony semmiképpen, különösen akkor, amikor az ő akaratába szolgálatra küldni. Itt nincs. Ha megy az ember feladatot végezni, szolgálatot végezni, akár egy anyai hivatást, akár emberek felé szolgálni, bármit, ott igenek vannak, nemek vannak, és győzelem mindenképpen, mert ha nem Jefte megy, akkor más megy későbbiekben, mert Isten ezt a rendezetlenséget lerendezi. A történelem során később lett volna Jefte helyett más, nem feltételezem, de egyértelmű alapvető Isten igazsága mindig érvényes, és mindig, amit ő adott, az a helyére fog kerülni. Ha Izraelnek adta a Kánaán földjét, akkor Izraelnek adta a Kánaán földjét, hogy messe nincs, mert az az övé. És hogyha valakinek bármi területét szét akarja bombázni valaki, hogy nem engedi be, sőt el akarja venni, ott Istennel áll szemben. Győzelem és a fogadások. Sok minden győzelmet mutatott meg Isten az életünkbe, de meg is mutatja, hogy ebben te is benne voltál. Lehetnek nagyon keserű győzelmeink. Lehetnek olyanok, hogy nem engedéllyel megyünk harcba, és a hátunk mögött a hátországunk tönkre megy. Ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy Istennek nem kell a te segítséged. Isten legyen az életedben Isten. Isten akarata legyen egyszer és mindenkor a befejezett dolog. Amikor Isten akaratára bizonságot tesz az ember, akkor befejezett dologról beszél. Hogy hány év múlva, mikor, kivel teszi meg, ez téged ne érdekeljen. Ha téged küld Isten egy olyan dologba, ahol ő bizonságot akar és igazságot akar teremteni, akkor nem lehet kétséget, hogy abban győztesen jössz ki. Nem lehet, mert téged küldött, akkor rád vonatkozik. Jeftének is tudni kellett volna mindaz, amit elmondott, hogy nincs joga Ammon fiainak a földeket visszaszedni, pláne annyi idő után, ami eltelt, pláne azután, ami a többi törzsel való, Edommal, a moabitákkal és egyebekkel folyó harcok közepette, ami lezárult egy látszólagos békével, annyi idő után milyen alapon lép fel valaki az ő nevükben és föld követelőként. Miért? Milyen jogon? Ebben Jeftének tudnia kellett, hogy egy ponton valami elérkezett, együtt van az, hogy Gileadba való férfiak meghívták, hogy segítsen Manassénak, hiszen a Gilead és a Manassé együtt harcolt ekkor, Manassé a legkisebb törzsek egyike, ő lett megtámadva, kötelessége, eleve törvény, hiszen egy népnek szóló ígéretnél a nép összes tagjának ott kell lenni, és segíteni a legkisebbet és valamennyi részét. Ilyen szinten mondhatnám azonnal Krisztus testében, és ha valakit megtámad a sátán, akkor mindenkinek oda kell menni, akármilyen probléma van, mert ha valakinek van egy ígérete, és van egy támadása, akkor az ígéret mellé oda kell állni, és lehet, hogy pont te neked kell segíteni, nem átvenni, hanem teszem anyagilag segíteni, teszem azt időjét felszabadítani, bármilyen módon segíteni azért, hogy a helyére kerüljön, és működjön Istennek az akarata. Nem véletlen dolgok ezek, és Istennek az igazságában lehet, hogy téged küld. Lehet, hogy saját igazságodban neked kell lépni, de ne maradjon szlogen, hogy mi Isten akarata.